a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. A Kazincbarcikai rendőrkapitányság a Székhely óvodában újra közlekedésbiztonsági Bike Day-t tartott. Örökös élményiskola címet nyert egy gyöngyösi általános iskola. 175 éves a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarai rendszer. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A Biztonság Hete program sorozat kapcsán a Kazincbarcikai rendőrkapitányság a Székhely óvodában újra közlekedésbiztonsági Bike Day-t tartott. A tagóvodások játékos versenyen ismerkedhettek a helyes gyalogos és kerékpáros közlekedéssel. A részletekről Jaskó Juditot, a Kazincbarcikai rendőrkapitányság előadóját hallják.
Ez a hét arról szól, hogy óvodásokat, általános iskolás, középiskolás gyerekeket érünk el, és minden a biztonságos közlekedésről szól. Kazincbarcikán már több éves hagyománya van a Bike Day programunknak. Hosszú éveken keresztül az óvodás és az általános iskolás program egyben ment, de szerettünk volna elég időt fordítani és koncentrálni mind a két korosztályra. Így tavaly az általános iskolásoknak hirdettünk Bike Day programot, most pedig az óvodásoknak, akiket játékos formában nagyon izgalmas feladatokon keresztül találunk meg, és a biztonságos gyalogos közlekedésre, kerékpáros közlekedésre neveljük még ebben a korban őket. Több állomásról is készültünk ezen a napon. Először is van egy ügyességi tampája. Itt igazából arra próbáljuk ösztönözni a gyerekeket, hogy mindig figyelmesen közlekedjenek, mindig nézzék az utat jobbról, hogyan kell a gyalogos átkelőn áthaladniuk, hogy megtanulják azokat az alapvető biztonságos szabályokat, hogyha biciklire ülnek, akkor hogyan kell nekik biztonságosan közlekedni. A következő állomásunknál egy játékos formában, egy kis dobozból húznak a gyerekek közlekedésbiztonsági feladatokat, például, hogy be kell-e magukat kötni az autóban, kell-e használni a biztonsági övet, vagy gyerekülésben kell-e ülniük, amikor a gyalogos átkelőn átérnek. Ugyebár ez egy visszatérő kérdés, hogy mindig balra nézek, jobbra nézek, ez egy nagyon-nagyon fontos feladatuk. Illetve, hogy milyen táblákat ismernek fel, hoztunk nekik egy kis jelzőt, lámpát is, amin pedig azt gyakorolhatják, hogy melyik jelzésnél hogyan kell átmenni. Ez mind-mind játékos formában történik. A következő helyszínünknél egy kis játékos, tényleg az óvodásoknak gyártott kreszttesztet töltenek ki. Itt is nagyon egyszerű kérdés vannak, képekről kell felismerni, hogy például, hogyha labdázunk, hol lehet labdázni? Egy parkban, vagy például egy gyalogos átkelő közelében is. Kolléganőim felvilágosítják őket, hogy ezeknek mik a veszélyei. A következő helyszín pedig egy ilyen kis játékos feladat, hoztunk egy nagyon színes képet, ahol a különbségkeresőt nagyon szeretik az óvisok, úgyhogy ez egy kis pihentetős rész. Vándorkupát már körülbelül 3 vagy 4 éve készítettünk az általános iskolásoknak és az óvodásoknak is, és a vándorkupát az az óvoda viheti haza a mai napon, akik a legügyesebbek voltak. Nyilván ezt a korosztályt mindenki kap valamilyen apró ajándékot mindegyik helyszínen, nem szeretnénk őket megkülönböztetni, de ezt a vándorkupát egy-egy óvoda kapja meg.
A tanulás akkor válik igazán élménnyé, ha a gyerekek örömmel járnak iskolába, és a pedagógusok szívvel lélekkel tanítanak. Elismerték a gyöngyösi Egressi Béni két tanítási nyelvű általános iskola tantestületének elhivatott munkáját és a komplex alapprogramban való aktív részvételét. Így az intézmény elnyerte az Örökös Élményiskola címet. A részletekről Oroszi Hajnalka igazgatót tudósítunk Fekete Gábor kérdezte.
igazgatóasszony hogyan fogadta ezt az elismerést az iskola felé? Nyilván erre azért pályázni is kellett, oda is kellett figyelni, sok előkészület előzte meg, de amikor megkapja egy intézmény ezt, azért az egészen más.
Igen, hát ennek a címnek a pályafutása 2019-ben kezdődött, amikor a komplex alapprogram bevezetése került az iskolánkban, és már akkor ugye az élménysuli cím elnyerése volt az egyik fő célunk. Bár ugye ennek a programnak tulajdonképpen nagy része hozzájárul az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez. Ezért is ugye az élményszerű tanulás ennek a programnak az újszerűsége, ami nagyon felkeltette a tantestületünk figyelmét, illetve éreztük azt, hogy váltani kell, haladni a korral, és hogy olyan újszerű dolgokat behozni, amivel tényleg élményszerűvé tudjuk tenni az oktatást. 2023-ban álljáztuk meg már az akkor több tapasztalattal az élménysuli címet, amit el is nyertünk. Utána következett a kétszeres élménysuli cím 2024-ben, és az idén adtuk be a pályázatunkat most már az örökös élménysuli címre, amit most szeptemberben vettük át, és aminek nagyon örülünk.
Hát ennek egy nagyon hasznos hozama lehet a mindennapokban. Említette a 2019-es dátumot, azóta azért már eltelt egy jó pár év, egészen konkrétan 6. Hogyha most visszatekintünk a visszapillantó tükörbe, akkor ez alatt a 6 év alatt mit látottunk? Hogyan valósult meg ez a komplex alapprogram, hogyan ment ennek az íve?
Hát ott kezdődött ugye, hogy szerencsére nagyon innovatív tantestületünk van, és a kollégák egy-egy cél érdekében nagyon sokan a program mellé álltak, és szerintem a tantestületünknek 95%-a elvégezte ehhez a programhoz szükséges továbbképzéseket, úgyhogy rendelkezünk ugye az elméleti és gyakorlati alapokkal, és aztán utána nagy tervező munka következett, hogy ezt beépíteni a mindennapokba, hiszen ezek az alsó tagozatban a komplex alapprogramnak az elemei a délutáni napközis foglalkozásokat váltják föl, de a délelőtti idősávban is megjelenik például ilyen foglalkozás, hogy ráhangolódás, ami nagyon-nagyon segíti a tanítónőknek, illetve a kicsi alsó tagozatos tanítványainknak az összekapcsolódását, a kis közösségépítést, a kis mesesarokban, a mindennapok megbeszélését, ezt általában hétfő reggel és péntek délután szokták tartani a kollégák, ahol a gyerekek egy kicsit előkészülnek a hétre, majd pénteken pedig összegzik a hétnek az eseményeit, és kibeszélik a dolgokat.
Százhetvenöt éves a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarai rendszer. Ebből az alkalomból őszi programkavalkáddal készül a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. File Sándort, a szervezet főtitkárát hallják.
Egy 175 éves múlttal rendelkező köztestületnek milyen történelmi fordulatai voltak az életében, mégis erre a történelmi távlatra, illetve az elődökkel mi nagy tisztelettel, meg kellő felelősséggel tekintünk. Ennek a felelősségnek és tiszteletnek a jegyében állítottuk össze egyébként azt az őszi programsorozatot is, amit kínálunk a vállalkozásoknak. Szó volt itt róla, ugye 22 ezer olyan regisztrált vállalkozás van ma Heves vármegyében, a több mint 50 ezer gazdálkodó szervezetből, aki törvényi erőnél fogva a mi kapcsolatrendszerünkben, tehát a kereskedelmi és iparkamara kapcsolatrendszerébe tartozik, és ezen belül is van 600 olyan meghatározó vállalkozás, aki tagja, önkéntes tagja a kamaránknak. Részükre készülünk mi programokkal, 52 programot állítottunk össze az őszi esemény sorozatban, ez ugye szeptembert, októbert és döntően novembert foglalja magában, figyelve arra, hogy mi is az a aktív vérkeringési időszak, amikor ezeket a programokat meg tudjuk valósítani. Ezekből szeretnék én kiemelni, meg szeretném mutatni azt, hogy egyrészt területi alapon, másrészt pedig gazdasági szektorokat is magába foglalóan próbáltunk egy teljes étlapot létrehozni, azaz minden szektornak próbáltunk kínálni eseménysorozatot ebben az 52 eseményben a legkülönbözőbb helyszíneken. Figyelve arra, hogy ma azt gondoljuk, hogy a hazai vállalkozások legfőbb kihívása és legfőbb igénye az, hogy piacot tudjanak szerezni működésükhöz. Amivel szeretném kezdeni, indult útjára hivatalosan is egy országos beszállítói programsorozat, ami a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara égisze alatt zajlik. de tudni kell róla, hogy a Heves megyei kereskedelmi siparkamara a gesztora ennek a folyamatnak, tehát nagy megtiszteltetésért minket akkor, amikor a kamarai rendszer a HKIK által 10 éve működtetett beszállítói programsorozatot országos szintre emelte, és azt mondta, hogy ezt ki kell terjeszteni a teljes nemzetgazdaságra, úgyhogy 7 régiós állomása lesz ma Magyarországon, még az ősszel fog megvalósulni ez a programsorozat. Debrecenben, Győrben, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsen, Tatabányán és Budapesten lesznek beszállítói programok. Ennek a programsorozatnak a keretében mi abban bízunk, hogy nagyságrendileg 60 nagyvállalat fog megjelenni igényeivel, piaci igényeivel, és nagyjából 350-500 olyan magyar KKV fog tárgyaló asztalhoz ülni, akinek pedig lehetősége lesz arra, hogy bemutatkozzon a nagyvállalatok irányába, és bízunk benne, hogy üzletek fognak köttetődni. Ezzel növelhetjük nyilván a piaci lehetőségeit a KKV szektornak, és abban bízunk, hogy programunk fejlődéseként a Heves megyei vállalkozások, akik már bejáratottan tudtak részt venni évről évre a kamara helyi vármegyei programjában, most kiléphetnek az országos szintére, és országos szinten szerezhetnek piacot saját maguk számára. Ez a programunk legfontosabb üzenete, és még egyszer nagy büszkeség, hogy az új kamarai rendszer első országos best practice, legjobb gyakorlat projektje az innen Heves vármegyéből indult el az országos beszállítói program keretében. Amit még szeretnék kiemelni, az az, hogy az 52 programunk nagy része nyilván szakmai esemény és a munkaidőben zajló eseménysorozat, de most mégis arra is teszünk próbálkozásokat és új műfajt vezetünk be életünkbe, és mint minden ilyen program megtalálhatóak a kamara honlapján, illetve Facebook oldalán is, ott lehet rájuk jelentkezni, regisztrálni.
Végül az időjárásról. Estére nagyobb területen kiderül az ég, majd az éjszaka második felében északkeleten néhol előfordulhat gyenge eső. Az északnyugati szél főként az Észak-Dunántúlon élénk, másút jellemzően mérsékelt vagy gyenge marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 5 és 12 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. október 12-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A jellemzéstől a laudációig, azaz a dicséretig, Istennel az úton. Beszélgetés egy Szent Gellér díjas hitoktatóval. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő, Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Belles Istvánné Borika hitoktatót, akivel bár révén beszélgetünk a Szent Mihály Katolikus Általános Iskolában és Óvodában, így hangzik az intézmény pontos neve. Abból az alkalomból látogattunk el most ide, hogy a tanárnő a tanév elején Ternyák Csaba érsek úrtól az Egri Bazilikában a Szent Gellért díj aranyfokozatát kapta, vehette át. Ehhez így a beszélgetés elején szívből gratulálok.
Köszönöm szépen.
Volt arra lehetőségem, mert kicsit korábban érkeztem a megbeszélt időpontnál, hogy bekapcsolódtam Borikának egy hittanórájába, ahol éppen 6. osztályos diákoknak tartott hittanórát, a téma pedig a keresztény üldözés volt. Milyen módon készül egy hittanórára? Gondolom azért mindig kell valami újdonságot bevinni, mert ez az a korosztály, akit azért nehéz lekötni.
Nagyon nehéz őket lekötni. Én mondhatom azt, hogy nem ezt a korosztályt, hanem minden korosztályt. Tehát nincsenek ahhoz hozzászokva szülőktől, hogy mi az, hogy hittan. Nagyon sok gyerek úgy jön be, hogy mi az, hogy ima, mi az, hogy keresztvetés. Tehát első osztálytól fogva végig meg kell őket tanítani. Minden korosztály más. Hogy hogyan készülök egy órára, párhuzamos osztályok vannak felső tagozatban. Hiába keresztény üldözés a hatá, hiába keresztény üldözés a 6B óra mai napon, nem egyformán fogom mondani. Ugyanaz a téma, ugyanaz az anyag, de a gyerek összetétel nem ugyanaz. Tehát azt is figyelembe szoktam venni, vagy legalábbis igyekszem figyelembe venni, hogy milyen az összetétele, milyen a tudása, hol tartanak, kitől mit tudok visszakérdezni, mit tanultunk régen. Másik osztályban nem biztos, hogy ugyanarra tudnak válaszolni, amire itt bátran tudnak válaszolni. Tehát ezt mindig figyelembe kell venni. Hát minden délutánom, szerintem mint minden pedagógusnak azzal megy el, hogy a következő napra hanyadik osztályban vagyok, mit tanítok, mi az óraanyaga. 11 éve csinálom, de bevallom, hogy még mindig elolvasom az adott óraanyagát.
Igen, és ahogy láttam, itt nagyon szép, színes, feladatokkal teli hittankönyv volt itt a gyerekek előtt. Mennyiben segíti ez az oktatást, nevelést?
Szerintem nagyon, és azt tetszik nagyon nekem benne, hogy a 7.-8. osztályos tankönyvünk beszélgetésre alapul. Mit szeret a 7.-8. kamasz gyerek? Beszélgetni. Volt olyan hittanóránk, hogy bent volt éppen az iskola lelkésze, és csak beszélgettünk, és megszólalt az egyik gyerek, hogy talán néni, most nem is tanultunk. És a papbácsi megszólt, hogy de igen, és azt az anyagot vettétek, ami benne van a tankönyvbe, csak éppen beszélgettetek róla.
Milyenek egyébként ezek az új fajta hittankönyvek?
Nekem tetszik, az 5. jobban tetszett a régi. Bocsánat, az előző régi tankönyv. Azért, mert jobban alapult a Bibliára, ez is nagyon jó a mostani 5. talán többször kell bevinnem a Szentírást, a Bibliát, és inkább abból kiegészíteni, mint ahogy az anyagban benne van.
Ha maradunk itt ugye egészen konkrétan a hitoktatásnál, mert ön hitoktatóként dolgozik itt az iskolában, és végignézzük így a 8 évfolyamot, hogy melyik évfolyamnak mi a témája, tematikája?
Tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy melyik osztályt nézem. Akkor is a fő téma a hit. Én azt mondom, hogy hitet nem tudok úgy tanítani. Hittan tudok. Tehát a tantárgyat tudom, Istenhez tudom őket közelebb vinni. Minden korosztálynak más a tankönyv címe, gyere velem Jézushoz, barátom az Isten, minden könyvnek időtrend, minden könyvnek megvan a maga címe, ahogyan közelebb próbáljuk vinni mi hitoktatók Jézushoz, illetve az Istenhez a gyereket.
Úgy gondolom, hogy ugye hitet nem tudunk adni, de ugye a hit hallásból ered, tudjuk, ismerjük a Szentírásból, és ahogy most részt vettem ezen a hittanórán, amit ön tartott, nagyon jó volt hallani, hogy ön is tanúságot tette a gyerekeknek, mert szerintem ez a személyes példaadás a legfontosabb.
Nagyon szeretek mondani saját példát. Mindegy, hogy az életem melyik szakasza. És szinte minden anyaghoz, vagy legalábbis nagyon sok anyaghoz eszembe jut az életem során, akár a gyermekkoromból a hitem, akár az ifjú koromból, most az idősebb koromból, és azt hiszem, hogy ezek által sokkal jobban megismerik, és mint ahogy a mostani hittanórán az egyik gyerek rögtön saját példával válaszolt, hogy amikor mentek hazafelé, akkor mit mondott az apukájának egy bácsi? Tehát ők is tudják azt tolerálni, hogy igen, az élet az a krisztusi út.
Megosztaná a kedves hallgatókkal azt a történetet, amit most itt a 6. osztályban a keresztény üldözés kapcsán elmondott a saját életéből?
Szívesen megosztom, mint tanúságtételt. Gyerekkoromban is jártam a szentmisére. Édesanyám katolikus, édesapám református. Mondhatom, hogy visszamenőleg az ősökhöz, az én nagyszüleim is, igen, istenhívő emberek voltak, mind a két részről. A legelső ima, amit talán hihetetlen, de soha nem fogom elfelejteni, nagymamámtól tanultam is, az a Te Deum. Egy nagyon hosszú, első osztályos voltam, amikor nyaralni voltam, abba Újszántól laktak a anyai nagyszüleim, mikor lediktálta nekem nagymamám a Tedeumot. És végig leírtam, és az volt az első, amit én örömmel megtanultam, nem énekelve, hanem imádkozva. Azután ugye bekerültem az általános iskolába. Általános iskolából sajnos abban az időben az volt, hogy üldözték a keresztényeket. Nem üldözték, csak megegyezték. Általános iskolában 4-es voltam magyar nyelvtanból. Azon kívül kitűnő tanulóként mentem a középiskolába. Soha nem tudtam, miért voltam 4-es nyelvtanból. Azért, mert azzal voltunk megkülönböztetve, aki 4-es volt nyelvtanból, hogy az vallásos gyerek. Bekerültem a gimnáziumba, a gimnáziumot végigjártam úgy, mint vallásos gyerek. Érettségi után édesanyám kapott egy névtelen levelet, hogy addig nem fog főiskolára járni a gyermeke, amíg a gyermeke templomba fog járni. Nem is kerültem be. Az iskola 3 évig küldte a jellemzést, nem kerültem be. 4. évfolyam után bekerültem az óvónőképző főiskolára, amit Hajdúböszörménybe szintén elvégeztem, és ahhoz a tanárhoz mentem el, akit miután megtudtuk, hogy kiirattatta a névtelen levelet, és megkérdezte, hogy Bori, te jártál főiskolára? És mondtam, hogy igen. OV nélkül, kitűnő eredménnyel elvégeztem az óvónőképző főiskolát. Majd meghalt az a pap, Kálmán Lászlónak hívták, aki akkor Putnokon plébános volt. Elmentem a temetésére. Mi gyerekek soha nem mehettünk föl Szentmisén a kórusra. Már akkor dolgoztam. Nem volt hely lent a templomba, és fölmentem a kórusra. És az általános iskolai magyar tanárom ott volt a kórusba énekelni. És ráköszöntem, hogy dicsértessé, tanár úr. Bori maga itt? Igen. Ott, ahol a tanár úr. Eddig is itt voltam, csak mi nem jöhettünk föl. És akkor azt mondta nekem ott a templomba, hogy bocsásson meg nekem. És a pedagógus szakszervezettel jöjjön el velünk Drezdába és Lipcsébe, én fizetem az útját. Így indult ez az utam, majd férhez mentem. Mint kiderült, soha nincsenek véletlenek, és én nem azt mondom, hogy az Isten útja nem a mi útunk, de igen. Az Isten útja a mi útunk, ha átadjuk magunkat neki. Egy olyan ember lett a férjem, akivel kiderítettük, hogy együtt voltunk bérmálkozók. Én putnoki lakos voltam, de bár évén bérmálkoztam, ő bár évei lakos volt, és együtt bérmálkoztunk. 1982. augusztusában férhez mentem hozzá, 34 évi házasság után a férjem meghalt. Egyedül élek, van egy gyermekünk, akit Gellértnek hívnak. Olyan értelemben, mint édesanyja, nagyon büszke vagyok rá. Nem telik el úgy vasárnap, hogy az én gyerekem felnőttként ne legyen Szentmisén. Még független, házasság előtt áll, de minden vasárnap megy. És ez nekem nagy öröm, 150 kilométerre lakik tőlem, de akkor is nagy öröm, hogy igen, az Isten gyermeke, hisz megígértük a keresztelésekor, hogy vallásosan fogom nevelni a gyermekem. Most megpróbálom hittanórán vallásra, hitre nevelni és irányítani ezt a 184 gyereket, aki most van a kezem alatt.
Együtt szemben, s a dicsősége fölragyog, ahol te vagy, én ott vagyok.
Belles Istvánné Borika hitoktatóval, a Bárévei Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusával beszélgetünk.
Igen, és ahogy elhangzott itt ezen a hittanórán is, amint benn voltam, hogy ő már tanította ezeket a gyerekeket óvodáskorban is, mert ahogy mondta, hogy óvónőképzőt végzett, akkor ezekre az évekre, ha visszagondolunk, eredetileg miért választotta az óvónői pedagógusi hivatást?
Mindenféleképpen pedagógus szerettem volna lenni. Bevallom, matematika-kémia szakos tanár akartam lenni, és nem vettek fel ugye a főiskolára, mert vallásos voltam, és nem vehettek föl. Viszont a akkori járási hivatal, mert ugye akkor úgy hívták őket, a járási hivatal oktatási vezetője egyszer fölhívott, hogy hát általános iskolában nem tud képesítés nélküli munkát adni, de Sajó Kazán az óvodába igen. Elvállalom-e? Hát valahol dolgoznom kellett. Sajó Kazánra jártam óvodába, akkor megszerettem az óvodás piciket, és óvónéni maradtam 38 évig. Nagyon szerettem az óvodásokat, nagyon szerettem a kicsiket. Most talán egy pici fájdalmam, hogy ettől az évtől nem tanítok az óvodába, de eddig az óvodában is tanítottam. Sőt, teológiai végzettségem előtt már a helyi plébánosunk megkért rá, hogy minden iskolai végzettség nélkül tartsál már az óvodába hittant, mert még akkor nem volt ugye hitoktatás az óvodákba. Nagyon szívesen csináltam akkor is, most már nyilván főiskola után tudatosabban másképp csináltam, de azt hiszem, hogy a kicsi gyerek nagyon-nagyon fogékony rá.
Velük talán többet kell játszani, énekelni? Mi az a módszer, amivel őket lehet hitre nevelni?
Igen, igen. A legtöbb a játék és az ének. És nem akármilyen ének, hanem bocsánat, a mutogatós ének. Tehát a kisgyerek, mondjam kézzel, lábbal csinálja, és úgy énekeljük a homokvárat építettem, a nem vagyok gyalogos katonát, a rengeteg olyan óvodás gyermek hittan ének van, amit állandóan énekelünk. És ugyanígy ez feljön első osztályba, ez feljön felső tagozatba, például már óvodába elkezdem azt, amit ma a hatodik osztályjal csináltam, hogy a 12 apostol mondókáját mondom. Tehát ezt már óvodától indítom. Péter volt az első, kit követett András, Jakab, János, Fülöp, Bertalan és Tamás, Máté, Jakab, Simon, Tádé és Júdás, így nevezi őket sorban a Szentírás.
Igen, ezt olyan jó volt hallani a hittanórán is, hogy a gyerekek kórusban mondták önnel.
Nagyon szeretik. Nagyon szeretik, és az alsó tagozatban ismételjük mindig.
Tehát már azokat az énekeket, amit az óvodába tanultunk, hiszen ők jönnek fel hozzám. Tudom, hogy mit tanítottam velük az óvodába, úgy kezdem az első osztályt, úgy viszem végig az alsó tagozatot, sőt, amit lehet még a hatodik osztályba is azzal a mondókával.
Ahogy a laudációban olvastam, ön hittanversenyekre is felkészíti a gyermekeket. Milyen versenyeken, milyen eredményekkel vesznek részt a diákjai?
Először még kezdetben, amikor hitoktató lettem itt az iskolába, akkor még csak a Miskolci Szent Imre általános iskola és óvoda által meghirdetett hittanversenyeire mentünk. Oda mindig három fő jelentkezik, megadják a központi témát, hogy miből kell felkészülni. Hát ott különböző eredményeket értünk el. Voltunk már dobogó mind a három helyezettjén, voltunk már a dobogóról lecsúszva, voltunk már lentebb is, attól függ nyilván ott is, hogy hány csapat van, kiket viszünk. Az országos harmadcsepp versenyre 3 éve, hogy indítottam gyereket, nekem nagy öröm, és én büszke vagyok a gyerekekre, és köszönöm a szüleiknek, tudnénik nem csak hittanóra, nem csak plusz versenyelőkészítő, hanem oda kell a szülő is. Kell a szülő, hogy hozza a gyermekét a szentmisékre, kell a szülő, hogy tanuljon vele, tehát köszönöm a szülőknek is. 2023-ban Monostori Levente az országos harmadcsepp versenyen 9. helyezést ért el, 2024-ben országos harmadcsepp versenyen Juhász Dorina 4. helyezést ért el, és ebbe az évben 2025-ben Varga Anna az országos harmadcsepp verseny 6. helyezést ért el. Amit talán köszönök, az elismerést, illetve a köszönő szavakat az EGRI Katekatikai Irodának, hiszen mind a három alkalommal kapott az intézményünk, kapott a gyerek, és kaptam én egy köszönő elismerő levelet, hogy hová juttattak az iskolánk gyermekei, és mint iskola büszkék vagyunk rájuk.
Ezekre a versenyekre egyébként a gyerekek önként jelentkeznek, vagy azért kell őket noszogatni?
Önként jelentkeznek ezekre a versenyekre. Na most ott a probléma, hogy hú a verseny, akkor 5-6 gyerek is. Miért ne? Na de nem lehet benevezni ugye mind az 5-6-ot, és akkor szoktam csinálni hittan órán egy olyan kis házi órai kis versenyt, hogy hát akkor mégis kit. És akkor így vannak győztesek, akkor a győztes elindítjuk, benevezünk, és az iskola elindítja őket benevezési díjjal az országos versenyekre.
Ahhoz, hogy közösséget tudjunk formálni, programokat is kell szervezni, a szülőket is meg kell szólítani. Önnek, mint hitoktató, milyen lehetősége van erre?
Tulajdonképpen az osztályfőnökökkel, illetve az összes pedagógussal, vagy az intézmény vezetőivel együtt. Tehát nem szoktam külön csak én. Nagyon sok programot csinálunk az iskolánk. Most rátérnék arra, hogy hogyan lehet őket még közelebb vinni a templomhoz, vagy még közelebb vinni őket a hithez. Minden hétfőn reggel, második éve már, hogy bevezettük, az igazgató asszonnyal azt, hogy ájtatosság. Minden hétfő reggel. Az ájtatosság szól egy zenével, ahol van egy kolléganő, aki gitározni tud, ő gitáron, egy pár gyerek furuján énekel mindig egy éneket, azután én szoktam tartani egy-egy tanúságos történet. Nem könnyű feladat, ahány hét van, minden héten, hétfőre más-más történet, pláne most már a második év még olyat, amit tavaly esetleg nem mondtam, és nagyon büszke vagyok rá, hogy hittanórán visszacsengenek. Tehát amikor a mostani ajtatosság például a siker, a jólét és a szeretet volt, ez volt az első, és már mondják a gyerekek, hogy 5-öst kaptam például, hoztok egy 5-öst hittanórán, mert itt a siker, de én szeretek és itt jó lenni. Tehát összekapcsolják ám az életet ezekkel. Akkor minden hónap első vasárnapján diákmise van. Az szívfájdalmam még, hogy kevés gyerek van a diákmisén, szerintem az intézményből. Nagyon hozzá kell tenni, hogy több településről járnak hozzánk gyerekek. Sajó püspök és Sajó németi, Kelemér, Serényfalva, 7, Putnoki gyerekünk is van, Bárévei gyerekünk van, tehát sok településről azt nem kérhetjük és nem is kérjük, hogy Bárévei Szentmisére jöjjön be diákmisére. Ugyanaz a kolléganő jár gitározni a Serényfalvi templomba, hiszen a plébánosunk egy. A diákmisére, mint ahogy Bárévén van a diákmise, más vasárnapon, Bárévén az első, Serényfalván a második. Tehát adott településre menjenek a gyerekek arra a diákmisére. Szeretném elérni azt, hogy aki jár, attól még több gyerek járjon. Próbálom. A másik, amit szoktunk csinálni, az az országos oltári szentségimádás, aminek benne van minden település a láncba. Magyarok nagyasszonyára van a templomunk titulusa, illetve a templom búcsúja, október 8. Október 8-a, amikor hétköznapra esik, akkor van az egész napos oltári szentségimádás, szentmisével kezdődik, ott van az iskola. Tanulói, diákjai, dolgozói. Azután kiteszi ugye a papunk Cseh István plébánosunk az oltári szentséget, és minden hittanórán az adott osztállyal megyek őrizni az oltári szentséget. Nem arról szól, hogy mi ott ülünk 45 percig, hanem arról szól, hogy az oltári szentség imádásos könyvben van egy gyermekrész. És azt a gyermekrészt szoktuk felolvasni. Krisztus Király vasárnapján ugye zárjuk az egyházi évet, azt szintén itt is az iskolában meg szoktuk ünnepelni, hittanórán van egy térképünk, ami az egyházi évről szól, azelőtt szoktam akkor általában a hittanórát tartani. Következik az advent időbe, advent minden vasárnapja, advent első, második, harmadik, negyedik vasárnap, a szentmisékre adom a feladatot, a gyerek olvassa az adventi gyertyagyújtási részt minden szentmise előtt. De előtte pénteken az iskolába ugyanaz, de a szentmise után a faluban ugyanaz. Tehát nyilván már is szerepelnek a gyerekek, már is hitre való nevelés, tehát így telik az adventi idő. Adventi időszak után téli szünetbe zárjuk a naptári évet, és vízkereszttel általában kezdünk. Ugyanúgy, mint az állami iskolák, ugyanakkor kezdjük a tanévet. Vízkeresztet szintén szentmisével kezdi az iskola, ahol megint az iskola összes diákja, pedagógusai, dolgozói részt veszünk. Vízkereszt után a gyertyaszentelő ünnepe, most csak nagyobb ünnepeket mondok, gyertyaszentelőkor minden gyereknek szoktunk a kezébe adni egy mécsest, amivel nem fogja magát megégetni, és azt, amikor megszenteli a pap, és azután azzal vonulunk be majd a templomba, és fogják a kezükbe ugyanúgy, mint a felnőttek. Gyertyaszentelő után ugye jön az évközi idő, majd jön a nagybőjti idő. Nagybőjti időt szintén hamvazó szerdával kezdünk, megint szentmisével az iskola közösen együtt. Pénteki napokon hát úgy van osztva az órarend, hogy pénteki napokon a harmadik óra, osztályfőnöki óra minden felső tagozatos gyereknek. A mostani órarendem szerint pénteken harmadik órán nincs, tehát ebbe az évbe úgy fogom csinálni, és tavaly sem volt akkor órám, azért mert én vagyok a hitoktató, és minden osztállyal át szoktunk menni a keresztutat elvégezni. Van gyerekkeresztút több, az egyik egy bevált keresztúti szöveg, ami után egy pársoros elmélkedés, gyerekek nagyon szeretik olvasni, szívesen vesznek részt rajta. Ezután jön ugye a húsvét ünnepe után jön majd az úrnapja, a Szent Háromság vasárnapja, tehát megint mindig a liturgikus időhöz próbáljuk irányítani, valamint kötelező szentmise a gyerekeknek, a tanévnyitó és a tanévzáró szentmise.
És mégis, hogy a gyerekeket vasárnapról vasárnapra bevonzák a templomba, ön mit szokott javasolni, mi a ön szerint a titok nyitja, hogy mivel lehetne a gyerekeket tényleg minél gyakrabban bevonzani az Úr jelenlétébe?
A szereplés. Bocsánat, hogy ezt a szót használom, de nagyon sok gyerek, ha szerepelek, megyek, ha szerepel a gyerekem, akkor már jön a szülő. És
bevált gyakorlatom az, hogy az olvasmányt, a szentleckét és az egyetemes könyörgést gyereknek adom. Előttem szoktak ülni a padba, akik már nagyon sokszor olvastak, azt tudják, hogy mikor kell kimenni, aki nem, annak jelzem, mindig odaadom előre. Tehát az előtt adom, héten odaadom, azért, hogy gyakorolja az olvasást, ne ott menjen nehezen első látásra. Vannak olyan felsőtagozatos diákjaim, akiknek szintén külön köszönet, akik vállalják azt, hogy ismeretlen szöveget felolvasnak. Tehát előfordul az, hogy én odaadom szerdai napon a szöveget, de vasárnap reggelre az a gyerek megbetegszik. Akkor, ha jön az a felsőtagozatos gyerek, akkor azt szoktam, bocsánat, bedobni a mélyvízbe, olvasod, olvasom. Ha végképp nem is nincs olyan, akkor én szoktam olvasni.
És minisztrálni szoktak a fiúk?
Minisztrálással problémám van, méghozzá jelenleg igen. Kikerültek azok a gyerekek, és elballagott az állandó minisztránsom tavaly, 8-os volt, szívesen kiment, minisztrált. Az a baj, hogy a gyerekeknél előfordul az a gyarlóság, ami felnőtteknél is előfordul, hogy szóljuk meg a másikat. Hosszú fehér szoknyába vagy. És utána már a gyerek egy kicsit kellemetlenül érzi magát, biztatni kell, buzdítani kell, általában a kicsiket sokkal könnyebb rávenni arra, hogy álljanak az oltár mellé, mint a nagyokat.
Igen, pedig egy-egy ilyen minisztrálás, meg templom, oltárszolgálat is példa, meg tanúságtétel mások előtt.
Igen, örültek neki tavalyi évben, azt hiszem, István atya az egri minisztrás találkozóra vitt 4 gyereket. Én is örültem neki, boldogan mentek, élménnyel jöttek haza. Én szoktam nekik emlegetni példaként, mint mondtak, tanúságtételként a saját gyermekemet. Óvodás nagycsoportos korától minisztrált 18 éves koráig minden szentmisén, amikor ott voltunk. És 3. középiskolás volt, mikor Rómában volt a nemzetközi minisztrás találkozón. Nagy örömmel és felejthetetlenül, akár a gyereknek, akár a szülőnek. Szoktam a gyerekeknek emlegetni, legyen előttetek. Ez a példa is, ez a cél, míg akkor is, ha az én gyerekem volt. Ebből az iskolából már volt gyerekünk Rómába, minisztrás nemzetközi találkozón, a gyerekem után is.
Tisztítsd meg a szívemet, formáld át, és adj nekem fehér ruhát, hogy hadd legyek méltó Jézus hozzá. Lássak, szent tüzeddel újítsd meg szívem, úgy várlak. Értem adtad az életedet, hogy megments a kereszten. Mindent tisztíts meg a szívemet, formáld át, és adj nekem fehér ruhát, hogy hadd legyek méltó Jézus hozzád.
Belles Istvánné Borika köszönetét fejezi ki néhai férjének, gyermekének, szüleinek, néhai Takács Alajos atyának, aki 20 évig volt lelki vezetője és gyóntatója, valamint Cseh István atyának, jelenlegi plébánosának és gyóntatójának. Folytatjuk beszélgetésünket a Szent Gellér díjas hitoktatóval.
Ebben az évben szent év van, és a remény zarándokai ennek az évnek a mottója, illetve Ternyák Csaba érsek úr is ezt fogalmazta meg a tanévre, mint mottó, hogy legyenek a diákok, pedagógusok a remény zarándokai. Miképpen lehet ezt megvalósítani itt az iskolába, a hittanóra keretében, illetve hát, hogy a remény az egy pozitív erény, hitremény, szeretet ugye az isteni erények közül az egyik, hogy hogyan lehet ezt a hittanórákon továbbadni a gyermekeknek, hogy a remény az mennyire fontos.
Legyetek a remény zarándokai. Tanév előtt való este kiírtam a Facebook csoportra, mert a gyerek nagyon-nagyon szereti a Facebookot, illetve az internetet használni, sokszor nem arra, amire kellene, de általában megnézik, hogy igazgató asszony által úgy neveznek, hogy a mindenki Borika nénie, és kiírtam egy olyan szöveget, hogy pár óra múlva becsengetnek az iskolába, és megszól a kisfalunk templom harangja, ami hív minket az első tanévnyitó szentmisére, aminek az évnek a mottója legyetek a remény zarándokai. Az életünk nem más, mint egy zarándokút. Próbálom a gyerekeket akár hittanórán, akár a szünetbe, beszélgetéskor, vagy szabadidőbe arra, hogy igen, zarándokút. Tavalyi évben már voltak zarándokúton, Szentkúton, amit szintén úgy tudom, hogy az Egri Egyházmegye hirdetett, diákokkal és tanárokkal. Azok előtt is voltunk már az összes gyermekkel a Szentkúton, tehát szoktunk menni így zarándokútra, vagy éppen a minisztránsokat, ha István atyával elvisszük valahová, tudatosítani bennük, hogy az életünk egy zarándokút. Amit kaptunk, amit ajándékba kaptunk az Istentől, az életet, mit van, amit nem kaptál? Kérdezi Jézus. Mindent kaptunk. Remény. Ez a reményünk, nem az a reményünk, hogy remélem, hogy ötös lesz a matematika dolgozatom. Ez a reményünk, az a reményünk, hogy az Isten mindig-mindig velünk van. Soha nem hagy el. Én azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy tudjátok, ő nem hagy el, ha mi el nem hagyjuk őt. Isten maga az szeretet, olvasható a János evangéliumába. Nem tud nem szeretni. Nem tud Pityi Palkó a nap elől a pincébe bújni, úgy, hogy ne süssön a nap. Ő rá nem süt. Mert bemegy a pincébe, de a nap akkor is fog sütni. Tehát az Isten akkor is fog szeretni, ha én gyarló emberként vagyok, ha én bűnt tettem, de tartsak utána bűnbánatot. Ezt tudni kell. És akkor reménykedhetek mindenbe az Istenbe. Hiszem, hogy nincsenek véletlenek. Mindig az Isten irányít.
Igen, és az is fontos szerintem, hogy a gyerekek ugye itt a katolikus iskolában a úgymond a rendszerint szentségekhez járuljanak. A szentségekre való felkészítés is itt történik, itt a hittanórák keretében?
Nem a hittanórák keretében, vagy illetve azt válaszolnám rá, hogy is. Tehát a tankönyvünk, például a harmadikos tankönyvben részletesen benne van a gyónás. Részletesen benne van a második osztálytól talán nyolcadikig végig a szentségek. A hét szentség. E között benne vannak azok a szentségek, amiket föl lehet venni, amit egy gyermek is fel tud venni. Eszembe jutott megint egy történet, egy tanúságtétel, mikor is voltunk a megyei hittanversenyen első helyezettek. Már kikerültek azok a gyerekek innen az iskolából, mikor elvittem őket Miskolcra a megyei hittan versenyre, és a téma a szentségek voltak. És az egyik gyerek Berkes atyával, mint zsűri elnökével leállt vitatkozni. A kérdés az volt, hogy te hány szentséget vettél föl. És ez a hetedikes gyerek azt mondta, hogy ő már többet fölvett. És leállt vele vitatkozni az atya, hogy hát azért olyan nagyon sokat nem vehettél föl. És azt mondta, hogy de ő, igen, ő ötöt fölvett.
És azt mondta neki, hogy nem. Sorolt fel az ötöt, és elsorolta a gyerek, hogy keressék, elfogadta az atya, bűnbánat szentsége, első áldozás, oltári szentség, bérmálkozás, és mielőtt a vakbenyre megmutatták, fölvettem a betegek keretét. Első helyezett lett a csoportunk. Igen, leállt vitázni. Tudta a szentségeket a gyerek. Tudta, hogy melyik szentség mire való, mikor. Na most sajnos a templomba járáshoz nagyon köti az egyházunk nyilván, és ez nem sajnos. Tehát valamit valamiért én ezt vallom, hogy templomba járjon, és utána bérmálkozzon. Volt olyan év, amikor 22 bérmálkozom volt olyan év, hogy nulla. Tavaly is szerettem volna, sajnos a templomba nem jártak, így nem volt bérmálkozás. Szentmisére nem jártak, igen. Tehát a kötelezőre nyilván, hogy ott, de a rendszeres templomba járás az nem volt meg, úgyhogy így a bérmálkozásunk elmaradt már 3 éve. Remélem, talán az évbe még sikerül. Első áldozásra ugyanúgy, na most a felkészítés, azt mondtam, hogy hittanórákon is, plusz vannak szentségfelkészítők, amit délután szoktam csinálni, pluszba szeretet jelével azokkal a gyerekekkel, akik készülnek akár első áldozásra, majd akár bérmálkozásra.
Szent Gellért püspök Imre hercegnek volt a nevelője. Ő felelt érte, ő nevelte úgy, mint minden pedagógus nevel, nem csak oktat, hanem nevel is. Elsősorban az katolikus iskolákban ugye a nevelésen van a hangsúly. Ön, amikor megtudta, hogy Szent Gellért díjban fog részesülni, hogyan fogadta ezt, illetve hát önnek mit jelent ez az elismerés, ez a díj?
Elnézést kérek, és bocsánatot. Az életemnek munkahelyileg 2 nagy szakasza van. Az egyik az óvoda, a másik a hitoktatás, az iskola. Megosztott öröm dupla öröm, megosztott bánat fele bánat. Szentírásban is olvasható. Legyen megosztott öröm. Óvónő voltam körülbelül olyan 10 évig, amikor az akkori óvoda vezetőm azt mondta nekem, hogy légy szíves ma fodrászhoz menni, és holnap szép ruhába felöltözni, mert holnap Miskolcra küldelek. Kovács Istvánné volt akkor az óvoda vezetőm, itt Bárévén, természetes Pirike néni, köszönöm szépen, de átveszel egy miniszteri kitüntetést. Azt előtte való nap tudtam meg. Teltek ugye az évek, 38 év után elvégeztem a teológiát, 53 éves voltam, amikor beiratkoztam a teológiára, mindig igyekeztem a hitemet gyakorolni. És hagy említsem meg az egész riportba, meghalt Takács Alajos, plébános, pontosan 20 évig volt lelkivezetőm, és havonta állandó gyóntatom. És amikor jelentkeztem a teológiára, én akkor mondtam neki, hogy atya, én annyira szeretném jobban megismerni ezt az Istent, én még jobban szeretném, és el szeretném végezni a teológiát. Nem volt álmom a hitoktatás. És kihozott egy jelentkezési lapot, 1 heted van rá. 1 hét alatt megszerezni a hozzá való okmányokat, minden sikerült, felvételém sikerült, így kerültem be a hittudományi főiskolára Egerbe. Majd az iskolánk ugye katolikus iskola lett, 2 évig egy másik hitoktató volt, azután átjöttem, miután elvégeztem a 3 évet ide az iskolába hitoktatóként, és úgy érzem, hogy megpróbáltam igyekezni arra, hogy tovább gyakoroljam a hitemet, de olyan módon, hogy adjam is ezt tovább. Nem vagyok vele szegényebb, sőt, sokkal gazdagabb vagyok, ha ennyi szülő, ennyi gyerek, ennyi pedagógus között gyakorolhatom a hitemet. Éppen hittan táborban voltam most 2025. augusztus 21-22-23 Egerbe, amikor augusztus 22-én fölhívott a főigazgató asszony, hogy telt a napotok. És olyan örömmel vettem, hogy minden nap érdeklődött, de nem csak velem csinálja, tehát bárki van táboroztatni, tehát ez a szoros vezetőségi kapcsolat. És fölhívott a pénteken, hogy telt a napod, és mondtam neki, hogy nagyon fáradt vagyok. Miért, mit csináltál? És mondtam, hogy a gyerekek kedvéért Fölmentem a 9. emeletre lépcsőn, a fájós lábammal a csillagvizsgálóba, de a gyerekek élvezték, de nagyon fáradt vagyok, és nagyon sokat sétáltam a mai nap. Jó, akkor gyakorold a sétát, mert kedden is fogsz sétálni. Kedden? Nem kedden megyünk Egerbe? A tanévnyitó szentmisére? De igen, csak ki fogsz sétálni a padból, az oltárhoz érsekatyánhoz, mert megkaptad a Szent Gellérdi aranyfokozatát. Ez történt a tábor zárásunk estéjén, amikor nagy nevetés és öröm, és a táborozó gyerekek, és mi két felnőtt, Márdosné Somogyi Erzsikével voltam a hittantáborban már 9. éve, hogy együtt csináljuk, szintén egy vallásgyakorló, Szent Gellért ezüstfokozatos díjas, tehát nagyon sokszor vagyunk együtt, és abban a pillanatban nem csak bánatban lehet sírni, hanem örömbe is, és emlékszem rá, hogy hozzá fogtam sírni, és rögtön megkérdezte a kolléganő, hogy mi baj van. Mondom, baj az nincs, Erikával beszélek telefonon, de az főigazgató azt én kihangosítottam a gyerekeknek, de ezt a részét már a gyerekek nem hallották, és az volt a rögtön az első kérdésem, hogy Szent Gellérdi, akkor én Gellértnek megmondhatom? Tehát rögtön a gyerekem jutott eszembe a névről is, igen, megmondhatod, ez biztos. És azután a következő telefonom az Debrecenbe szólt a gyerekemnek, hogy képzeld, ez van. És együtt örülünk, és együtt vagyunk boldogok. Mit adott nekem? Én azt mondom, hogy egy buzdítást. Úgy érzem, hogy még ettől is jobban kellene csináljam ezt a tanévet. Meddig bírom ez az Isten útja? Idős szüleim vannak, hál' Istennek élnek. Októberben, ha minden igaz, 67 éves házasok lesznek, de betegesek, semmit nem tudok mondani, hogy én meddig. Senki nem tudja a holnapot, a mai napot sem. Nem tudod sem a napot, sem az órát. Olvasható ez is a Bibliába. De nekem azt a buzdítást adta ez a Szent Gellérdi, hogy amíg vagy, amíg csinálod, még többet, és még szebben, és még boldogabban, és még mosolygósabban, és még nagyobb odaadással. Megpróbálom így az évet csinálni. Kollégák között is, tudnének, van egy rózsafűzér kis csoportunk már több éve kollégák között, ha minden igaz, ebbe az évbe gyarapodik a létszámunk, akikkel szerdán reggel mi pedagógusok korábban bejövünk egy tized rózsafűzérre. Köszönöm.
Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kívánom akkor ehhez Isten áldását és kegyelmét, hogy még sok-sok kis diákot és a diákokon keresztül sokszor a szülőket, rokonokat is a jó Istenhez el tudja vezetni.
Köszönöm szépen, nem csak az iskolában próbálkozom. Amikor átvettem a Szent Gellért díjat, és hallottam jellemzést rólam, nem tudom, abban benne volt, és igyekszem, évtizedek óta, 23 éve vagyok a községünk egyházi pénztárosa. Ezen kívül zarándokutakat szervezni híveknek, ami az iskolától idézőjel független. Ha megtudom, hogy a faluba van egy beteg idősebb néni, aki templomba járt, fölhívom, elmegyek, meglátogatom. Bocsánat, ha egy pohár vizet tudok adni, az is segítség sokszor. Ha csak egy telefonhívást adok, az is segítség sokszor. Meghallgatni a másikat, az is egy nagy öröm.
Belles Istvánné Borika hitoktatóval, a Bárévei Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Gellért díjas pedagógusával beszélgettünk.
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon.
E-mailt pedig az info@szentistvánrádió.hu címre küldhetnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hamarosan rózsafüzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Kérem, imádkozzanak velünk!